Isten és a távközlés magyar apostola, Józsi bácsi. És akkor hát megtaláltam az életrajzát, mert a Posta Múzeumnak a Magyar Posta jeles ala, vagy nagy alakjai sorozatában megjelent róla egy kis füzet. Nézem jobbról, nézem balról, de nem találom sehol a halálozásának a dátumát. Mondom, nem lehet, hogy egy ekkora jelentőségű magyar mérnökről ne tudjuk, hogy mikor halt meg. Na és akkor nézek jobbra, nézek balra, ülök itt a gépem előtt, és van a MACSE, a Magyar Családtörténet Kutatók Egyesülete, egy csodálatos honlappal, ahol az ember mondjuk évi tényleg jelképes díjbefizetése mellett hozzáfér az anyakönyvekhez. És akkor elkezdtem nézni, ugye az utolsó dátumok akkor a 40-es évek, amikor ő még javában megvolt, és elkezdtem nézni az anyakönyveket, hogy hol a fenébe van. És akkor, hát képzeld el, hogy 1945 áprilisában a lánya bejelenti, hogy az édesapja a gettó felszabadulásának a másnapján hal meg egy Veselényi utcai csillagos házban 84 évesen végelgyengülésben. Úgyhogy csak meglett, napra meglett, és akkor ez nagyon-nagyon szíven ütött engem az egész. Meg az is, hogy ennyi időt kellett várni, hogy most ennek legyen már valahol egy írott nyoma, hogy mikor halt meg a Józsi bácsi. És akkor őt össze lehet kötni egy batyuba, Kárpáti Kamillóval, aki a magyar haderő főparancsnoka, a Horthy kedvenc katonatisztje, aki úgy kitünteti magát az első világháborúba, hogy a róla készült föstményen nem látod az Attilája színét a pitykétől, minden rettenet mennyiségű kitüntetéstől, amivel az egész kebelebe van neki terítve, és amikor már így fújdogál a másodiknak az előszele, akkor ő nem akarja, hogy mi ilyen csókos cimboraságban legyünk a németekkel, és így láttam ezt leírva, hogy nem akarta Vágóhídra vinni a fiait. És akkor a gömbös beszél lyukat a Horthy hasába, hogy cserélje le a Kárpáti Kamillót, akit aztán a Horthy nyugdíjaz, és akkor utána meg hát lett, ami lett. De aztán az történik, hogy szerencsétlen, tehát persze, hogy kitelepítik, és akkor feleségestől elviszik valami jársági faluba, ami fölött a madár nem röpül át, és akkor valami faluszéli cigányputriba szerencsétlenek ott kuksolnak. Szerencsétlen kis öregem, Kárpáti Kamilló, 81 néhány éves öreg katonatiszt, ezzel a múlttal a végén akkor Szolnokon jelképes erővel hat a dolog, de hogy a Vörös Hadsereg útján lévő kórházba, kegyetlen kínok között, végtelen nyomorba, és szerencsétlen ember ott hal meg. Szóval nagyon, nagyon megrendítő sorsok vannak.
Elképesztő, hogy egyetlen egy ház történetében ott van a történelem teljes lenyomata. De mi a helyzet, hogy most képletesen sétáljunk át Pestre, és az Én Pestem köteted az valószínűleg nem véletlenül, itt már városképről ejtettél szót, Podmanicki Frigyessel kezdődik.
Ki mással lehetne kezdeni? Hát, de Podmanickit nem tudtam a Buda kötetbe belegyömöszölni, mert az ő mégiscsak egy megrögzöttem pesti figura volt, és az élete utolsó éveiben, vagy talán évtizedeiben Pestről kisetette a lábát, úgyhogy ő egy nagyon megáltalkodott pesti figura, egy rendkívül jelentős figura volt Budapest történetében, talán mindmáig a legnagyobb.
De tulajdonképpen a Podmanicki éveknek, tehát a városkép, különösen ugye, hát Pest elsősorban, mit köszönhet? És még egy érdekes, hogy olvasom a könyvedben, hogy a Podmanickivel megtörtént az, hogy az életének egy szakaszában ő is bekényszerült a kávéházba.
Hát a Podmanickinak a fivére eltapsolta a családi vagyont. És akkor innentől kezdve Podmanicki is minden értékétől megvált, de annyira, és ez szerintem szívettépő, hogy még a kedvenc agarait is el kellett, hogy adja azért, hogy a család neve makulátlanul ragyogjon a világ szeme előtt. És akkor onnantól kezdve szabályosan kispolgári életet élt, munkát vállalt, és hát már ő erősen középkorú, hát 40 pluszos, amikor megkínálják őt ezzel a fővárosi közmunkatanácsi állással, és onnantól kezdve, hát te 31 néhány évig elképzelhetetlen hatékonysággal és diplomáciai érzékkel és hihetetlen munkabírással. Szóval egy csodálatos pali volt. És hát az ő működése idején épül ki az Andrássy út, épül meg a Nagykörút, épül ki a rakpartoknak a teljes mindene, ugye, amit már itt emlegettem, hogy a Hieronyminak ebben milyen szerepe volt, de hát a fővárosi közmunkák tanácsa vezényeli leíten a kivitelezést, meg a tervezésnek a részleteit, meg a mindent.
Ez a kávéház történetírás, ami aztán magával hozta a rádogatott jelzőt, hogy a kávéházasnő, ez melyikkel kezdődött? Mi volt az első, amit megírtál?
A Philadelphia volt az első, a Krisztina városban, az Alag utcájánál. És azért, mert az egész úgy kezdődött, hogy az én remek történész barátom Zeke Gyula szerkesztette akkor a budapesti negyed folyóiratnak a Budapest a kávéváros számát 1996 tavaszára, és akkor erről beszélgettünk egy fél évvel korábban, hogy majd ez lesz, és hogy mi lesz benne, és akkor én elkezdtem izgulni, hogy ez engem tökre érdekel, és megpendítettem, hogy miért is nem írok meg én is egy kávéházat, mire Gyula azt mondta, hogy hát miért nem írsz meg egy kávéházat. De a budai benszülött, ugye felhorgat az emberben, és azt mondtam, hogy ezeket a lerágott csontpesti, ezeket én már nem akarom, mert ugye én tudatlan liba, én címeres ökör, azt hittem, hogy azokról már mindent tudunk. De hát semmit se tudtunk azokról se, csak már sokat írtak róluk, az egy más kérdés. Úgyhogy ezért választottam budai kávéházat, és ez kínálkozott a legérdekesebbnek, mert ezt úgy is emlegették, hogy Buda New Yorkja, és akkor én még abban a balga hitben voltam, hogy az irodalmi kávéház az egy fontos és szép dolog. Most már úgy találom, hogy se nem fontos, se nem annyira szép, mint amennyire itt agyon van hájpolva. És ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy az írók meg a költők dokumentálták azt, ami velük a kávéházban történt, meg ami az ő kávéházukban történt, de a többiek nem dokumentálták. És akkor viszont engem ugyanolyan szenvedélyesen érdekel, hogy mi történik mondjuk a Csarnok kávéházban, amiről ránk maradt egy tündéri kis riport az első világháború előestejéről, ahol nekem az a nyilván fiatal újságíró, akit lezavartak, hogy hozzáfiam valami kis színesben, nincs ki a vasárnapi lap, és akkor lement oda, és a legapróbb részletességig tudatja velem, hogy hol ülnek a nagybani és hol a kicsinybeni krumpli kereskedők, hogy hol ülnek a tojásos kofák, hol ülnek a csirkések, hogy a halasok csak reggel 5 óráig jönnek be a kávéházba, mert utána már büdös a kötényük, és hogy a bolgárkertészek hosszú asztalánál bizonyos Petár bácsi prezideál, akinek olyan tekintélye van, hogy még a hadviselt főpincér, a Sánta Ede is megkülönböztetett tisztelettel szól ő hozzá. Tehát ilyeneket lehet megtudni, és azt gondolom, hogy ez legalább annyira érdekes, hanem még sokkal érdekesebb, mint az, hogy az irodalmi kávéházakban milyen hülye szóvicekkel szekírozzák egymást a karintiek. Hát persze, imádjuk ezeket a nagy írókat, tök oké, de azért a kávéház az mégiscsak a pesti embernek, mint olyannak az élőhelye.
Lapozgatom a könyvedet, és megint saját magammal hozakodok elő, és látok benne egy fotográfiát, hogy a Szabadság téren, a volt munkahelyemen, alias Tőzsdepalota, ahol a 4-es stúdió bejárata volt, ott egy kávéházi terasz volt.
Egy hatalmas kávéház volt, a Tőzsde kávéház, és ennek a Tőzsde kávéháznak volt híres kávésa, Upor József, és a Szépernőnek van egy nagyon bájos, ilyen vicces verse, ilyen humornak is volt számva, ahol megfordítja a dolgok jelentőségét, és azt mondja, hogy Upor mellett áll a bőrze, Isten engem attól őrze. Úgyhogy nem a tőzsde mellett működik az Upor, hanem az Upor, az egy ilyen fiók tőzsde is volt persze, de hát hatalmas terasza volt, és akkor délutánonként, meg főleg hétvégén rezes banda, kérlek szépen, rezes banda, úgyhogy a 32-es gyalogezred, Budapest házi ezrede fúvó zenekara ott tolta. És akkor van tényleg ilyen fénykép, ahol nem tollas kalapos mindenféle lipótvárosi dámák ott ülnek, és a porontjaik ott óbégatnak, és rohangálnak, és fagylaltoznak, és újságos gyerek, meg szóval nagyon nagy élet volt a Zupor földszintjén.
Te amúgy szerintem gyűjtögető életmódot folytatsz olyan szempontból, hogy egyszer csak, nem is olyan régen, reveláció élményével kiposztoltál egy fotót, egy levelet a New York Kávéház levél papírjára írodott. Ennek mi a története? És hozzátetted, hoppá, megvan, viszem a múzeumba.
Egy kedves ismerős adott nekem egy zacskóra való mindenféle ilyen papírrégiséget, amiket ő már régóta gyűjtögetett, és régóta nekem, illetve és vagy a múzeumnak szánt. Hát addig, ameddig a múzeumban dolgoztam, addig én ilyeneket nem gyűjthettem, mert van egy ilyen alapszabály, hogy a múzeológus a saját gyűjtési, tehát a múzeumi gyűjtési területével azonos dolgot otthonra nem gyűjthet. És hát én is be is vittem akkor már, mikor a múzeumba kerültem, egy csomó minden, ami itthon volt nálam, mert ott annyival jobb helyen van mindenféleképpen, mert ha én elpatkolok bármikor is, akkor ez ott van a jó helyen, és nem itt ebbe a kazalba, amiben mindenféle papírnemű is van. Na és akkor ebből a halomból egyszer csak előkerültek. Hát számoló cédulák voltak benne, meg reklámanyagok, meg fejléces levél, számla, ilyesmik, de és köztük egy nagyon tündéri ilyen szórólapszerűség, vagy hát ezt levélbe kiküldték, amikor a Krasner Menyhért egy rövid felújítási kényszerszünet után nyitja újra a New York Kávéházat, és tudjuk, hogy ez mikor történt, 1936-ban magán ezen a levélen nincs dátum, de tudjuk, hogy ez mikor van. És ilyet élő ember nem látott, hogy a Krasner az újranyitási meghívót, hogy ezt így küldte szét, és így postázta, úgyhogy örültem neki, mint majom a farkának, és most már azóta ki is vittem a múzeumba, úgyhogy majd beletározzák a kollégát.
Már egy picit belekezdtél abba, hogy a kávéház nem egyenlő az irodalmi kávéházzal. De tulajdonképpen a kávéházban milyen élet zajlott, mert nyilván nem csak arról van szó, hogy bemegy a polgárember, beül egy asztaltársaságba, esetleg egymásnak átordibálnak. Más dolgok is történtek. Politizálás, pletyka, vagy éppen árut cseréltek, tehát sokkal izgalmasabb és összetettebb a kávéházi élet, mint amit mi gondolunk erről.
Persze, hát részben ugye a rémes lakásviszonyok miatt menekül a pesti polgár, sőt az ő felesége is menekül a kávéházba, nem feltétlen együtt, nem feltétlen egy időben, és nem egy asztalhoz, mert a férfiaknak is megvannak a társaságai, meg az asszonyoknak is, akik mosogatás után, mikor már el lehet engedni a cselédet, akkor lemennek, és akkor a párizsi meg a londoni divatlapokat a barátnői társaságban ott lapozgatják, meg leviszik a porontjaikat, szóval mindenféle okokból járnak emberek, menekülvén az otthonaikból sokszor, és a legkorábbi időkben, amikor még nincsen bank, meg nincsen tőzsde, akkor a kávéház az a hely, ahol a teljes kereskedelmi élet bonyolódik, és ahhoz kellett ugye, óriási értékre menő többnapos tárgyalások, sokszor tolmáccsal egy pesti vásár idején, itt 16 nyelv, 16 pénz, tehát pénzt kell váltani, kölcsönözni, hitelezni, tolmáccsal lebonyolítani tárgyalásokat, amikor megvan, akkor átadni biztonságos körülmények között marha nagy összegeket ott. Szóval, hogy egy nagyon sok funkció, aminek később intézményei lettek, az mind a kávéházba szorul. És akkor ott van egy tiszta asztaltól, mint a papíros világosság biztonság, ahol aláírunk, megírunk és aláírunk egy szerződést, és átadjuk a pénzt. Tehát szóval, hogy ez nem tudjuk ma ezt így elképzelni, de hát ez így működött. És akkor a rengeteg vásározó, aki ide tódult, ugye kereskedők, de ez nem egy kis pályás, tehát nem a tojásárus néni, hanem az egész Bácska Bánát gabonája, egész Kis-Ázsia birka bőre. Szóval itt a borzasztó áru mennyiségek és nagyon nagy sokféleségbe mozognak, és hát ennek a kereskedelmi életnek volt a színhelye és a központja a kávéház. És amikor már lesznek ilyen intézmények, akkor is lesz egy csomó olyan kereskedő, aki nem megy tőzsdére, hanem hát ilyen kis Erzsébet, meg Terézvárosi zsidó kereskedők, meg azoknak az utazói, akik nem tudom én, mennek munkásra, vagy beregszászra, és akkor hajnal 3-kor már kap egy meleg levest a kávéházban, amivel fölül a vonatra, és végigalussza az utat, azt a nem tudom 7-8 órát, és akkor legalább melegbe indul, a hasába valami meleg van. Úgyhogy nagyon, nagyon színes a kávéházi világ, nagyon, nagyon kicsi emberek, nagyon kis szegény emberek is járnak oda, és akkor a másik véglet persze az Andrássy úti óriási fényes kávépaloták, ahova hát az ottani, az Andrássy úti publikum, tehát akik azoknak a lakásoknak, a 6-8 szobás óriási gyönyörű lakásoknak, vagy 10 szobás lakásoknak a bérlői. Tehát mindenki jár kávéházba, és ott minden történik.
Már említetted a nőket, feleségeket, anyákat, gyerekekkel, hogy megjelennek a kávéházban. Az egy komoly lépés volt, hogy egy nő betette a lábát a kávéházba. Most gondolok itt arra, hogy ha csak a divattörténetet követem, hogy az mekkora nagy robbantás volt, hogy egy nő viselhetett nadrágot, vagy biciklizhetett, tehát körülbelül erről a korszakról van szó?
Nem, ez ennél hamarabb van már, mert már a reformkori kávéházakról szóló leírásokban is, sőt már az 1700-as évek végén a Robert Townsend nevű a angol utazó, ő már ezen álmélkodik, hogy a kávéházba minden rangosztály és mindkét nem bemehet, és a puderes kabátos fodrász meg a vén kofa ugyanott issza a kávéját, ahol a grófok és a bárok likőröznek. A 18. századtól kezdve van nyoma annak, hogy az asszonyok mennek a kávéházba, és akkor a gvadányi falusi notáriusa is, ugye ez is 19. század eleje, vagy már 18. vége, nem emlékszem, de mindesetre hát az, ez a még reformkor előtti idő. Már ő is ottan azt meséli el, hogy ezen szép dáma is ide elérkezett a kávéház bejáratához, hogy B nem mehetett, azon nevetkezett, más dámákkal fogott ajtón által kezet. Nem azért nem megy be, mert az rangon aluli, hanem mert olyan tömeg van, hogy nem fér be. Az 1880-as években van egy olyan időszak, amikor ma annyira elharapódzik ez, hogy szabályosan kiszorítják az asszonyok a férfiakat a kávéházból, és akkor van egy ilyen sajtóhadjárat ez ellen a teljesen ázsiai szokás ellen, és akkor elképesztő átkokat szórnak az újságírók a kávéházi asszonycsapatokra, amire nyilván minden okuk is megvan, mert ugye ott zsinatolnak meg a porontjaik, ott üvöltöznek, úgyhogy oké, de hát látszik, hogy ez egy ilyen teljesen álságos dolog, az asszonyok kiröhögték, nem érdekelte őket, szóval ez a duma, hogy rendes asszony nem jár kávéházba, ez annak az évtizednek a terméke, és aztán el is hal. Az, hogy rendes asszony egyedül nem mászkál, az egy teljesen más kérdés, de rendes asszony egyedül az utcán se flangérozik, hanem vagy kosárral a karján, vagy a háta mögött a szakácsnéval, és annak a karján a kosárral mennek vásárolni, vagy délelőtt megy komissiózni, tehát ügyeket intézni, megy a városba. Ilyen létezik, akkor leszegett fejjel, összeszorított szájjal, egy irányba megy, halad, látszik rajta sietős léptekkel, hogy valahova megy. Hát ugye ennek megvoltak a nagyon egyszerű okai, hogy miért nem mászkál a rendes asszony egyedül, mert ahogyan Pest fejlődik, ide nagyon nagy tömegekbe áradnak nőtlen fiatal férfiak, akik munkát keresnek, akik megélhetést keresnek, akik ide jönnek a semmi közepébe, és jó, hát a kávéház az nekik is egy pompás terep arra, hogy asszimilálódjanak, meg hogy így beszervüljenek a város életébe. De hát a magányos fiatal férfiak. Na most ők próbálnak ismerkedni, ahogy tudnak meg, ahogy a neveltetésük engedi. Hát az aszfaltbetyár szavunk azért, ez egy elég beszédes szó. Úgyhogy nem volt biztonságban egy magányosan járó nő az utcán, és ezért nagyon ügyeltek arra, hogy nem mászkál egyedül, nem ad lehetőséget még szemkontaktusra sem, hanem leszegi a fejét, megy, mint a bányaló, és ugyanígy kávéházba se lehetett egyedül menni. A Krasner Menyért lánya, a japán kávéház kávésának a lánya, Lici néni mesélte ezt nekünk, hogy még a 30-as években is úgy volt az édesapja kávéházában, hogyha bejött egy magányos nő, akkor megkérdezte tőle a pincér, hogy vár-e valakit, és ha azt felelte, hogy nem, akkor oda vezette egy kétszemélyes kisasztalhoz, leültette és elvitte a másik széket.
Az egy komoly életcél volt, hogy egy kezdő fiatal pincérfiúból vagy pikolófiúból egyszer csak főúr legyen?
Igen, hát ahhoz teljesíteni kellett, meg ahhoz tehetség kellett, meg ahhoz kellett egy olyan habitus, egy olyan emberi lénynek kellett lenni, aki erre alkalmas. És hát nagyon sokat dicsérik most itt azért az irodalmi kávéházra, vissza kell menni, hogy emiatt én nagyon hálás vagyok az írók-költők öndokumentációs munkásságára, mert ők ott nagyon sokszor nevesítik is a pincéreket, és elmesélik az érdemeiket, meg elmesélik a jópofa hülyeségeiket, úgyhogy egy olyan rétegéről a vendéglátás történetnek, amiről általában nagyon kevés szó esik, tőlük legalább meg lehet tudni fontos, hasznos és érdekes dolgokat. És hát a vendéglátásnak ezek a közkatonái tényleg sokkal több figyelmet érdemelnének, mert elmondják róluk, hogy ezek itten száraz dajkák, pszichológusok, hitelnyújtó bankárok, patikusok, mert mindig van a zsebébe egy kicsit besárgult aszpirin, de ha baj van, akkor azt oda tudja adni. Szóval annyiféle szolgáltatást nyújtanak azon kívül, hogy kihozzák a kávét, hogy tulajdonképpen pont ezeknek a magányos fiatal pasiknak egy ilyen apás kávéházi pincér, az rettenetes nagy dolog volt az életében. És Krúdi mond is egy ilyen mondatot, hogyha Budapesten valakinek az érdekében egy kávés és egy főpincér összefog, akkor az illetőnek a sorsa nagyjából biztosítva van. Mert a hihetetlen memóriával tudták nem csak azt, hogy mit szokott kérni a vendég, hanem azt is, hogy mivel foglalkozik az a vendég, úgyhogy ha te bementél egy kávéházba, és már ott egy kicsit jó, mondjuk be kellett családiasodni valamennyire ahhoz, hogy egy ilyen helyzet jöjjön elő, de mondjuk ügyvédre van szükséged. És akkor a főpincértől ezt meg lehet kérdezni, hogy nincs esetleg itt a vendég, dehogy nincs. És akkor összehoz, bemutat, kapcsolatokat teremt. Tehát szóval, hogy a pincér az nem csak arról szólt, hogy kiviszi a rendelést, hanem egy csomó minden másról is. És hát nagyon megbízhatónak kellett lenni, nagyon pontosnak kellett lenni, nagyon az anyagi elszámolásban is nagyon becsületesnek kellett lenni, úgyhogy mire valaki főpincér lett, azért az tényleg már nagyon magasan állt a ranglétrán, és ez sok fiatal pincér álma volt, még nagyobb álom volt a saját üzlet.
Jöjjünk ki egy kicsit ki a kávéházból, mert a polgárember nem csak kávézni szeret, hanem jókat enni is. Mik voltak a vacsora versenyek?
Hát ez nagyon édes. Azt a Gondelék találták ki a 1920-as, 30-as évek fordulóján, hogy a budapesti vendéglősöket egy kicsit megmozgassák, meg egy kicsit fölizgassák, meg a Gundel bácsinak volt egy nagyon jó elgondolása arra nézve, hogy hogyan lehetne egy kicsit megszelídíteni a magyar konyhát, tehát egy kicsit európaibbá tenni ezt a paprikás hagymás zsírba, pörkölt alapba, úszó, tocsogó, vaskos, brutális magyar konyhát, ami akkor már hát legalább egy 50-70 éve uralkodott a magyar vendéglőkben is, és ő neki egy sokkal franciásabb, vagy egy ilyen sokkal könnyedebb ízlése volt, és ő szerette volna ezt a vadállati magyar konyhát egy kicsit szelidebbre venni, és hogy ebbe partnerre találni a magyar vendéglősök körében. Ugyanakkor pedig, hogy a régi magyar ételeket előkotorni a felejtés bugyraiból, és ezeket az ételeket visszahozni, újra megmutatni a különböző gasztronómiai régióknak az érdekes ételeit megmutatni, előhozni. Szóval nagyon sok, hát tulajdonképpen, amit ma is kéne csinálni, és a gasztronómusoknak egy része ezt tényleg csinálja, vagy szorgalmazza. Na és akkor kitalálták ezt, hogy akkor hirdetnek vacsoraversenyt, és a disznótor volt az elsőnek a középpontjában. és egy csomó vendéglő is részt vett benne, nagyon jól sikerült, óriási érdeklődés övezte. Egy valamekkora adott összegért oda be lehetett menni akkor, és minden vendéglős a saját szülővidékének a szokás rendjében megcsinálta a hurkát, kolbászt, sült húsokat, majd rettenetes nagy evések lehettek. És aztán utána volt még egy ilyen kör, és terveztek egy halasat is, de aztán az végül elmaradt. Meg aztán kitaláltak egyet, hogy a budapesti kávéházi konyhák, mert ugye volt a kávéház, a zenés kávéház, meg a káfé-resztorán. És a káfé-resztorán az csak 1906 óta létezett hivatalosan, de külön a káfé-resztoránok konyhái számára is terveztek egy ilyet, de annak már nem, szóval elhalt ez a kezdeményezés, de az első két alkalom az lázba hozta teljesen a város népét. És nagyon klassz volt, és hát nagyon jeles zsűri, és akkor Magyar Elek az ínyesmester, ugye a kornak a leghíresebb gasztronómiai újságírója, aki pompás szakácskönyveket is kiadott, ő volt az egyik zsűri tag, és nagyon lelkesen számolnak be a pompás ízekről, és hát nagyon jó receptek.
Korábban mesélted, hogy vannak az életedben, akár a családtörténetedből, vagy egyáltalán a létezésből hozott tételmondatok. És egy nagyon megragadt a fejemben, hogy polgár az, aki a világhoz valamit hozzátesz.
Hogy polgár állap? Fiam az az ember, aki hozzárak a világhoz. Pont. Igen. Igen. Kellett írnom eredetileg a Litera internetes irodalmi folyóirat számára havonta egy-két flekkes kis szöveget. Jó, kicsit szabad volt hosszabbat is írni, és nagyon megijedtem, hogy mi lesz velem, annál nagyon sokkal jobban ijedtem meg, amikor kiderült, hogy a Nádas Péterrel fogjuk váltani egymást ebben a sorozatban, hát akkor tényleg megrogytam, szóval a rettegés olyan foka hatalmasodott el rajtam, hogy tényleg hetekig nem tudtam, hogy fiú vagyok-e vagy lány. És akkor, mikor már muszáj volt tényleg leadni, akkor eszembe jutott, akkor éppen egy ilyen világfájdalmas állapotban volt az egész internetes vagy Facebookos buborékom népe, és mindenki nagyon szenvedett valamitől, már nem tudom, hogy mitől, mindegy is, mert mindig van mitől. És akkor eszembe jutott anyám, amikor leszakadt a fürdőszoba mennyezete, kijött nyugodt léptekkel, megnézte, és azt mondta, hogy de legalább nem lőnek. És akkor ezen nagyon röhögtünk mindnyájan. És megírtam ezt a történetet, és akkor még eszembe jutottak ilyen családi mondatok, és rájöttem, hogy ez így jó lesz, hogy akkor most ezekre a mondatokra fogom én mindig fölfűzni azt az egy-egy szöveget, amit meg kell írnom. És akkor az én kedves kiadom, Pataki Jutka, az Abóvónál már rögtön már az első néhánynál elkezdett gyötörni engem, hogy akkor ez könyv, de mondom 12x2 flek, tehát hogy ez nem lesz egy könyv. Amire azt mondta, hogy legfőjebb még írsz hozzá egy kicsit. És akkor hát lett belőle egy kedvesen vékonyka, és szerintem elég szórakoztató könyv példabeszédek címmel, és az egyik példabeszédnek volt ez a kulcsmondata, hogy polgár fiam az, aki hozzárak a világhoz. És hát tényleg én nagyon örülök neki, hogy most már ezt így egyre többen megjegyezték. Mert azért ez szerintem fontos. És az én egész családom erről szólt, hogy mindenki valahogy hozzárakott a világhoz, voltak mindenféle szintű, rendű, rangú építő emberek, itt ács, meg lánchidat építő, Morva Pallér, meg képzőművész, építész, és akkor voltak, akik betűt raktak, és én is ebbe az ágba tartozom, amelyik betűt rak hozzá a világhoz, de hát azt remélem, hogy annak is meg tud lenni a maga értelme és hatása.
Zsali Noémivel az Én Pestem című könyv kapcsán Medvedivel beszélgetett.
Műszerek rajzolnak izgatott görbé, de egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Tudom, a szívben nem lakik érzés, de valami ott mozdul meg, valahol mélyen a szívemben. Talán jobb is ez így, hogy nincs elég szavam rá, s annak mit érzek, csak tört részét mondhatom el. mert egyszer csak ott állnék mesztelen szívvel, azokkal szemben, kik álruhát öltöttek fel. Mégis irigyen tisztelek költőt és festőt, ki helyettem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Néha magam sem tudom, hogy dadogni könnyebb, vagy titkolni kényelmesebb, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Mert ha ki tudnám mondani, szavam is van rá, nem egyszer szürkén és okosan hallgatom.